Sajnos karácsonyig már nem találkozunk. Ezért kérem, fogadják szeretettel tőlem ma ezt a kis karácsonyi irodalmi összeállítást, amelynek címét József Attilától vettem. A lombok meghaltak, de született egy ember, írja a költő, és ez a karácsony. Nem tudjuk, hogy mikor, mely hónap, mely napján született Jézus, mert a kinyilatkoztatás erről nem beszél. A karácsony ünnepét a 3.-4. századi keresztények tették jelképként az év legsötétebb napjára, hogy érzékeltessék, a legnagyobb sötétség közepette jött el a világ világossága, mert azt viszont tudták, ők is, és mi is tudjuk, hogy Jézus születését, bármikor volt is, mélységes, szellemi, sötétség előzte meg. Az első advent előtt a Szentföld már évtizedek óta, Krisztus előtt 63 óta római fönnhatóság alatt volt. Régóta nem voltak már Dávidházi királyaik, profétáik, a vallási élet a mélyponton. A nép legjobbjai pedig vártak. Várakoztak az oly rég megígért messiásra. A proféciák és Jézus apokaliptikus beszéde szerint ugyanígy lesz ez majd Jézusnak a második eljövetele előtt is. Nagy-nagy sötétség a világban, a hívőket üldözik majd, a szeretet sokakban kihűl, sok keresztény is közönyössé válik, a hite langyos lesz. És a sátán sokakat félrevezet majd, így sokan elszakadnak Krisztustól az utolsó időkben, és ekkor lesz az, hogy ő újra eljön dicsőségben, és meglátja minden szem. Hát így ér össze a karácsonyt megelőző időben, adventben, a múlt és a jövő, az első adventkor, a második adventre is várakozunk, arra is készülünk, legalábbis a Szent Mise olvasmányai ilyenkor végig erre szólítanak fel. Állj készen Krisztus második eljövetelére, mondják ezek az olvasmányok, a végidőre, az ítéletre, állj készen. Miért van olyan szoros kapcsolat az első eljövetel, karácsony, és a második advent között? Mert amikor Jézus Krisztus megszületett, a bomba, hogy úgy mondjam, be lett időzítve, vagyis Isten ütterve megvalósulásának végső szakaszába lépett. És amikor a messiás először eljött Isten ígérete szerint, akkor vált teljesen bizonyossá, hogy másodszor is eljön majd, ugyancsak Isten ígérete szerint. Ha karácsonyi írásokat keresünk magyar irodalmunkban, érdemes messze vissza mennünk az időben. Második Rákóczi Ferenc fejedelem például ezekkel a gyönyörű sorokkal kezdi híres művét, a vallomásokat. Idézem. Zavarba jövök és elpirulok, Uram, ha fölidézem születésed körülményeit, s ha a magaméra gondolok. Te, az Isten, teremtőm nekem és a mindenségnek. Istállóban születtél, én palotában. Téged ökör és szamár között, szegény pásztorok, engem, ki por és féreg vagyok a te színed előtt, udvari emberek nyüzsgő tömege vett körül. A te szüleid szegények, az enyémek fejedelmek. Te szegénységben jöttél a világra, én gazdagságban. Így Rákóczi Ferenc a fejedelem. Azóta is karácsonyi irodalmunk legértékesebb része egyre ilyen ellentétekkel szembesít. Költőink, íróink karácsonyról szóló műveikben az ünnep szellemét és koruk valóságát ütköztetik, és annál inkább minél komorabbá válik körülöttük a külvilág. A lombok meghaltak, de született egy ember. Írja jó 200 évvel Rákóczi Ferenc után, 1923. decemberében József Attila is Karácsony című versében. Legalább 20 fok hideg van, szögezi le tényszerűen a költemény nyitó mondata. Legalább 20 fok hideg van, de született egy ember. A lombok meghaltak, de született egy ember. Az irodalmi alkotások legjavát nem a karácsonyfáról, csillagszóróról, kékszemű kisdedről, pásztorokról szóló, kegyes, érzelmes hangú művek adják, hanem azok, amelyek szembenéznek és szembesítenek a kontrasztokkal. A lecsupaszodott természet és a remény kontrasztjával, a gazdagon terített asztal és a hóban fagyoskodó koldus kontrasztjával, az ünnep békéje és a világban dúló háborúk ellentétével, az ünneplő család képe és a költő magánya közötti ellentéttel, a gyerekkor csodaváró karácsonyai és a hitevesztett, kiábrándult fölnőttkor kínos ünnepei közötti fájó kettősséggel, és még a magánnyal, az egyedülléttel, azzal, ami miatt nagyon fiatalon meghalt 19. századi költőnk Revicki Gyula fájdalmasan állapítja meg az Aglegény karácsonya című versében, hogy idézem számára, a köznapoknál is szomorúbb az ünnep. Ez borzasztó, és nem is gondolnánk, hogy mennyien vannak ma is így ezzel, a köznapoknál is szomorúbb az ünnep. Különös, hogy a magyar irodalomban a karácsonyi versek, elbeszélések éppen a hittől eltávolodott 20. században szaporodnak meg. De ekkortól aztán minden írónak, költőnek van ilyen témájú alkotása a vallásosságától függetlenül. Miért? Mi a karácsony titka? Mi az, ami miatt nem hívők is ünneplik? Úgy, ahogy, de ünneplik. Miért? Talán József Attila gyönyörűséges imént idézett sorával felelhetünk ezekre a kérdésekre. Igen, a lombok meghaltak, de született egy ember. Ennyi. Két tárgyilagosan egyszerű tény, melyeket mindenki, hívő és nem hívő, egyaránt elfogad. És aki ennyit elfogad, az elfogadja a két kijelentés közötti reményt adó kontrasztot is, a reményt a reménytelenségben. Juhász Gyula Karácsony felé című verse is e fajta érzést sugal, fogalmaz meg. Azt, hogy mit ad, vagy legalábbis adhat a karácsonyi, karácsony előtti idő mindenkinek. Annak is, aki egyébként nem hisz Jézus Krisztusban, mint megváltóban. Ebből olvasok most egy részletet kedves hallgatóimnak, tehát Juhász Gyula Karácsony felé. Részlet. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor, decemberben. Azután Kosztolányi Dezső így írt mindössze 19 évesen, 1904. decemberében Karácsonyi ének című prózájában. Ez egy újságcikk különben. Járok a karácsonyi világban, és úgy érzem, minden lépésemmel tisztább és igazabb leszek. Valami csöndesség van ma a világban, és láthatom azt, amit a köznapokon oly sokszor keresek, és sohasem találok, az életet. Ma újra hívő vagyok. Lám megint ez az újra, akár csak Juhász Gyulánál, mert ezek az emberek az év többi napján inkább küszködtek a hitért meg a hittel, mint sem, hogy igazán hittek volna. Na, folytatom. Ma újra hívő vagyok. Az éjszakában titkos suhogást hallok, s látom magam előtt a rongyos viskót, ahol egy sugárzó aranycsillag világol. Benn a barmok között fekszik az isteni fiú. Az egész világon ünnep van ma. Így Kosztolányi. A nyugatosok, a Nyugat című folyóirat köré tömörült írók, költők legjobbjai, hát ők valamennyien hitükkel állandó viaskodásban álló emberek voltak, mint Adi, Babits Mihály, az imént idézett Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső is. Ha csak az ő karácsonyi tárgyú verseiket, írásaikat gyűjtenénk össze, hát már ezekből is derekas kötet kerekedne ki. De a legmegrázóbb karácsonyi versek a megváltó születését és halálát egybekapcsoló költemények, mint amilyen Babits Csillag után című műve. Ez így kezdődik. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás, fél és köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakin egy ígéretes csillagot. Ez a vers nyitánya, amely az élet valóságának a hangulatát festi le, olyan kulcsszavakkal, mint hideg, fájdalom, félelem, köd, életunt szoba, benne életunt költő, és akkor e jéggé dermet valóságban Babits egyszer csak megpillant ablakából egy csillagot. Ábrándozni kezd, elképzeli, ahogy itt hagyja e vigasztalan jelent, és elindul a csillag után, ahogy a vers címe mondja, elindul Betlehembe, mint a három királyok. Ám útját kisszerű e világi akadályok sora nehezíti. Ajándékait, az aranyat, a tömjént elkobozzák a vámosok, és csak a holtak bebalzsamozására szolgáló mirhát, csak azt hagyják nála, a mirhát. De kiderül, hogy másra nincs is szükség, mert mire a Szentföldre ér a költő e képzeletbeli úton, már nem a jászlat találja ott a gyermekkel, hanem a keresztet, a rajta függő megváltóval. Így végződik a költemény. Jaj, és mire odaérnék, hová a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupa seb, s ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat. Így tehát Babits Mihály Csillag után című verse. Bartis Ferenc erdélyi származású költőnk számára, akár a már említett Revicki Gyula számára az ünnep azt a hiányt idézi, ami oly sok ember karácsonyából a legjobban hiányzik ma is, a szeretetet. Így kezdődik ez a vers. Tehát Bartis Ferenc verse. Asszonyom, ha volna, anyám, ha volna, otthonom, ha volna, szerelmem, ha volna, szeretet, ha volna, békesség, ha volna, karácsonyom volna. Így kezdődik tehát Bartis Karácsonyi regős ének című költeménye, majd a második részben is úgy folytatódik, tényleg, mint egy regős ének. Hallgassák csak! mennyországban és pokolban, bölcsőben és koporsóban, tar mezőkön, málló szirten, kiapadó szennyes vízben, kóróban és virágágyban, alvóházak bundájában, rőt didergő tűzvidéken, szoknyalángó utcaszélen, sírhant emlék kopjafákon, fegyvercsőben, bombaszárnyon, templomban és kocsmarévben, adósságban, fizetségben, vérben, borban, könyben, szóban, fejünkre szórt atomporban, bennem, benned, mindenkiben, tagadásban és a hitben, múltunkban és jövendőnkben, ahol Krisztus tündöklőben, ott mindenütt karácsony van, mennyországban és pokolban. Nagyon szép vers. Az záró részben a költő azért fohászkodik, hogy legalább a karácsony, és mindaz, amit jelent, legalább ez megmaradjon számára a legnehezebb körülmények közepette is. Krisztus testvér, halld meg, fohászom, komor sorsom legyen karácsony. Kedves hallgatói, megszoktuk, hogy karácsonykor vagy a Máté, vagy a Lukács evangéliumból olvassuk Jézus születéstörténetét. Pedig a betlehemi eseményt más valaki is megírta, János, a negyedik evangélista. Ám az ő karácsonya nagyon másmilyen, mint a többieké. Kisded nélkül és Mária nélkül, istálló nélkül és jászol nélkül, három királyok és pásztorok nélkül való. Karácsony, de karácsony. No, erről szól Reményik Sándor verse. Reményik Sándor, János evangéliuma. Részlet. Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, és összedugják tündöklő fejük bölcső körül, mint a három királyok. Rájuk a gyermek glóriája süt. János evangélista negyedik külön áll, világ végén valahol, vagy világ kezdetén, vagy sziklavölgyben, s a fénytelen örvény fölé hajol, és megfeszül a lénye, mint az íj, feszül némán a mélységek fölé, míg lényéből a szikla szó kipattan, s körül robajlik a zord katlanokban, visszhangosan, eget földet verőn, hogy megrendül a mindenség szíve. Kezdetben vala az ige, s az ige testélőn. A negyedik evangélium írójának, Jánosnak a karácsony azt jelenti, hogy az ige testé lett. Így kezdi ő az evangéliumát. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, benne élet volt. És az ige testé lett, és mi köztünk lakozott. Hát ez a karácsony, ez történt János szerint Betlehemben, amikor Jézus megszületett. János, mondja a költő, a világ kezdeténél áll, ott áll ő, ahol a születendő gyermek is, a világ kezdeténél. Számára a lényeg, hogy az ige testé lett, az ige, a szó, amellyel Isten a világot teremtette. Az lett testé, a teremtő, az életet teremtő ige lett testé most, sőt János radikális szavával hussá, hussá, szarx, azaz gyengévé, esendővé, kiszolgáltatottá lett az ige. És az az ige lett testé, amely a kinyilatkoztatást hordozza, ószövetséget, Mózes, Tórát, prófétákat. Ez a betlehemi istállóban született csecsemő, volt benne, az egész igében. Ő annak tartalma és lényege. Ezt az egész istenséget látta ott, az éppen csak megfogant magzat Jézusban Erzsébet, amikor már is az ő urának nevezte, ugye Mária látogatásakor, és ezt látta az alig 9 napos csecsemőben, Simeon, az öreg Simeon, amikor megpillantva őt a templomban, felkiáltott. Látták szemeim az üdvösséget. Igen, Isten legbenső titka, gondolata, szívében elrejtett terve, eszméje volt ott a kisdedben, és János pedig, 4. evangélista, erről beszél. És benne megmutatkozott, hogy micsoda is valójában az Isten szeretete, mert immár nem csak Isten külső tetteiben mutatkozott meg ez a szeretet, mint az Ószövetségben. Egyiptomi szabadítás, átkelés a Vörös-tengeren, honfoglalás, törvény, szövetségadás. Nem. Isten a kisdedben azt mutatta meg, ami belül van, benne magában van, a fiút, aki az atya kebelében, szívében van, aki ő maga, aki Isten. Hát így jött el egy szép napon a fiú, az ige, az, aki kezdetben volt, az, aki már mindig is volt. Ez az, aki testé lett, és velünk lakozott, aki odaadta magát, értünk, a kereszten. És itt van a krisztusi misztérium. Amikor a két véglet egyé lesz, ige és hústest, Isten és ember egyé lesz, a nagyságot a kicsinység, a fényt a sötét istáló hordozza, és karácsony egyáltalán felmutatja a kontrasztokat. Mert a születéssel kezdődik a hit minden paradoxona, hogy az egy Istennek fia van, hogy ez a fiú Isten emberré lesz, hogy az örökké élő meghal, hogy a halál életet szerez, hogy sebek gyógyulást szereznek, ahogy az ősi profécia azt előre kijelentette, az ő sebei szereztek számunkra gyógyulást. Szóval a karácsony a teljes hit alapjainak a megmutatkozása, epifániája. Ezért mondta a jó Tertullianus, egyházatja, credo quia absurdum. Hiszem, mert képtelenség, nem annak ellenére, hanem éppen azért hiszem, mert abszurdum, vagyis olyasmi, amit ember soha, de soha semmiképpen nem találhatott volna ki. Mert ez nem elmélet. Ez megtörtént valóság. És nem angyallá lett az Isten igéje, hanem emberré, emberi elmével gondolkodó, emberi szívvel szerető, emberi kézzel dolgozó, emberként vérét ontó, és az örök életre föltámadó emberré. Ezzel kívánok kedves hallgatóimnak áldott adventet és kegyelemteljes karácsonyt. Dér Katalint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
A karácsonyról ugye már beszélgettünk. Nektek a karácsony, hogyha csak így halljátok a szót, akkor milyen érzéseket kelt, vagy mit jelent?